Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 105. Zsoltár első versét énekeljük. A 105. Zsoltár első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és lélekben magunkban énekeljük a 421. ének első versét. A 421. ének első verse így kezdődik: tudom, az én megváltóm él, hajléka készen vár reám. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Mózes első könyve 45. és 46. részének válogatott verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Mózes első könyve 45. és 46. részének verseiből így szól a mi Urunk igéje. József ezt mondta testvéreinek, jöjjetek már közelebb hozzám. Erre aztán közelebb mentek. Ekkor így szólt, én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. Sietve menjetek el apámhoz, és mondjátok meg neki, ezt üzeni a fiad József, Isten egész Egyiptom urává tett engem, jöjj el hozzám, ne tétovázz. Gósen földjén fogsz lakni, közel leszel hozzám te, a fiaid és az unokáid, meg a juhaid, marháid és mindened. Én majd ellátlak itt, hiszen még 5 évig tart az éhínség. Így nem fogsz nélkülözni sem te, sem házad népe, semmi más, ami a tiéd. Izrael tehát útnak indult mindenével, amilyen csak volt, és amikor Beér Sebába ért, áldozatokat mutatott be atya Izsák Istenének. Isten pedig éjszaka így szólt Izraelhez látomásban. Jákób, Jákób! Ő így felelt, itt vagyok. Ekkor azt mondta, én vagyok az Isten, atyádnak Istene. Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott. Én megyek veled Egyiptomba, és én is foglak visszahozni, és József keze fogja majd le a szemedet. Elindult tehát Jákób Beér Sebából, Izrael fiai föltették apjukat, Jákóbot, meg a gyermekeket és az asszonyokat a szekerekre, amelyeket a fáraó küldött, hogy elvigyék őt. Fogták jószágaikat és szerzeményüket, amit Kánoán földjén szereztek, és elmentek Egyiptomba, Jákób és vele együtt minden leszármazottja. Elvitte magával Egyiptomba a fiait és fiú unokáit, leányait és leány unokáit, minden leszármazottját. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, édesatyánk, hálát adunk neked a te őrző gondoskodásodért, szeretetedért, hogy ebben a járvánnyal teli helyzetben megtartottál bennünket, megőriztél, és itt lehetünk most a te házadban, vagy otthon a képernyő előtt imádkozva lehetünk a részesei a mai istentiszteletnek. Köszönjük, hogy megőrizted, megtartottad, vagy visszaadtad egészségünket. De gondolunk azokra, akik most a nyomorúságos helyzetben, szenvedések között hívják segítségül a te nevedet. Milyen nagy kegyelem, amikor mi együtt lehetünk, és együtt adhatunk hálát a te hűségedért és szeretetedért. Kérünk, hogy most is légy itt közöttünk, hangold rá a szívünket a te igéd üzenetére, hogy lehessünk ne csak hallgatói, hanem megtartói is a te drága szent igédnek. Adj igaz bűnbánatot a szívünkbe, hogy megvalljuk bűneinket, meglássuk gyarlóságainkat, és azokat oda tudjuk vinni eléd, és a bűneink ne legyenek akadályai annak, hogy te meg tudsz szólítani minket. Így hadd legyünk részesei a kegyelem asztalának, az Úr asztalának is ezen a mai istentiszteleten. Jöjj és lelked által tedd érthetővé az ige üzenetét számunkra. Amen. Az ige hallgatására készülve a 410. ének első versével készüljünk, úgy, hogy most is lélekben, gondolatban énekeljük. A 410. ének így kezdődik. Csak vándorút az életem. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával. Előbbi igénkben van megírva, valamint Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második levele 5. részének 7-től a 9-ig terjedő verseiben eképpen. Hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Kedves testvérek, József történetének az utolsó fejezeteihez érkeztünk. József megismertette magát testvéreivel, és meghívta az egész családot, hogy jöjjenek Egyiptomba, telepedjenek le ott, Jákob és fiai, feleségeikkel, gyermekeikkel együtt, mind a 70-en. Jákob ekkor 130 éves volt, és költözés előtt állt. Kánaán földjéről kellett Egyiptomba költöznie, távoli idegen országba, időskorban, vállalva az akkori kor utazásainak minden nehézségét, majd pedig 17 évvel később újra költöznie kellett, úgy mondhatjuk, hogy még távolabbi útra indult, mert átköltözött ebből a földi életből az örök hazába. Ma, kedves testvérek, erről a kétféle költözésről szeretnék szólni. Egyrészt a földi életünkben zajló költözésekről, helyváltoztatásokról, másrészt pedig a végső nagy elköltözésről, amiről Pál apostol is írt a felolvasott igénkben. A földi költözést azt hiszem, hogy mindannyian jól ismerjük. A legtöbb ember vagy már maga is költözött, vagy másoknak a költözésében segített, vagy legalább egy rövid időre el kellett hagyja az otthonát. Sok ilyen költözésen mentünk már keresztül. Jákob élete során is több alkalommal is költözésre kényszerült, mint nomád pásztor a sátrát mindig fölszedte, és ment tovább a nyájával. De volt olyan, amikor egészen hosszú útra kellett elindulnia. Akkor, amikor csalással megszerezte az elsőszülöttségi áldást, akkor menekülnie kellett bátyja Ézsau haragja elől, és gyalogszerrel vágott neki egy több száz kilométeres útnak, hogy nagybátyjánál, lábánál menedéket találjon. Hazafelé már családdal jött, szolgákkal, juhokkal, kecskékkel, szamarakkal, és megérkezett Kánoán földjére. Ott is többször kellett változtatnia a helyét, és időközben elteltek fölötte az évek, meg is öregedett. Már amikor az éhínség következett, akkor nem szívesen mozdult ki otthonról, a fiait küldte csak, hogy vásároljanak Egyiptomban érelmet. Most, hogy megtudta, hogy halottnak itt fia József él, és hívja, hogy menjen családostól Egyiptomba, mégiscsak rá kellett szállnia magát erre a hosszú útra. Ez a költözés nehéz volt, mégis örömteli alkalom. Nehéz volt, mert ott kellett hagynia a megszokott helyet, az ismerős környezetet, és ahogy ezt mondani szokták, egy idős fát már nehéz átültetni. Viszont volt oka az örömre is, mert viszont láthatja szeretett fiát Józsefet. Aztán később azt is olvasjuk, hogy Isten szólt hozzá, megerősítette arról, hogy helyesen döntött, és ígéretet is kapott Jákobot arra, hogy Egyiptomban Isten gondoskodni fog róla és családjáról. Ma már alig van olyan ember, aki legalább egyszer ne költözött volna élete során. A gyermekkor után diákként kollégiumba vagy albérletbe költöznek a fiatalok, de a távoli munkahely miatt is sokan az albérletet választják. Vagy kirepülve a családi fészekből egy új otthon építésébe kezdenek. De a történelem során arra is volt számtalan példa, hogy valaki kényszerűen hagyta el az otthonát, és talán köztünk is vannak néhányan ilyenek, akik nem önszántukból költöztek, például árvíz vagy egyéb katasztrófa miatt, vagy pedig politikai intézkedések folytán. És van olyan is, hogy az ember idős korban, öreg otthonba, idős otthonba kényszerül, mert a család nem tud róla gondoskodni, vagy nem akar otthon gondoskodni róla. Azért ezeknek a költözéseknek a legtöbb esetben nem csak a nehéz oldalát láthatjuk, hanem az örömteli oldalát is. Annak a reménységét láthatjuk, hogy a változás után valami jó következik. Ahogy Jákob várta a fiával való találkozást,
és nyomorúságos helyzetének jobbra fordulását, úgy mi is bizakodva gondolunk a jövőre, közelebb kerülünk a munkahelyünkhöz, közelebb kerülünk valamelyik szerettünkhöz, jó lesz új házban családot alapítani, az idős otthonban el fognak látni, amikor éppen tehetetlen vagyok. Ott van a szívünkben a reménység. Ám sokszor a nehéz oldalt látva több bennünk a félelem és az aggodalom, mint az öröm. Jákobnak ebben a helyzetben sok erőt adott, hogy Isten szavát hallotta, és Isten ígéreteibe tudott kapaszkodni. És kedves testvérek, én is elmondhatom, hogy jó volt látni idős családtagjaink életében, amikor a költözés nehézségeit Isten kezéből tudták fogadni, és a zúgolódás helyett hálaadás töltötte be a szívüket Isten felé. Volt olyan rokonunk, aki nehéz szívvel hagyta el a megszokott otthonát, hogy közelebb költözzön a szeretteihez, de amikor Istentől erre ígéretet kapott éppen 75 éves korában, hogy Ábrahám is Isten szavára indult el, amikor 75 éves volt, ebbe az ígéretbe kapaszkodva mégis békesség és reménység töltötte el a szívét. Ehhez, hogy valaki így tudjon lépni, ahhoz az kell, hogy az igét rendszeresen olvasva megértsük az Isten vezetését, útmutatását, mert akkor tudhatjuk, hogy Isten az új helyen is velünk lesz, és meg fog áldani minket. Lehet, hogy most is vannak közöttünk olyanok, akik éppen egy költözés vagy munkahelyváltás előtt állnak. Hadd bátorítsam arra a testvéreket, hogy ügyüket vigyék imádságban Isten elé. Isten a nehéz döntés helyzetekben meg tudja mutatni nekünk, hogy vállalnunk kell-e ezt a változást, vagy sem. Ha pedig nem mi döntünk erről, akkor is tud segíteni abban, hogy békességgel fogadjuk az új helyzetet. Ha Isten velünk jön, akkor ő bizonyosan erőt is ad a folytatáshoz, az aggódó félelmünk helyére boldog bizonyosságot önt a lelkünkbe. Néhány éve egyik egyháztagunk megértette, hogy neki idős otthonba kell mennie. Sokan meg is lepődtek, amikor meghozta ezt a döntést. Megértette, hogy csak ott tudnak most gondoskodni róla. Meglátta, hogy azoknak, akik Istent szeretik, az minden javukra van, és békességgel fogadta ezt az új helyzetet. Azt is, hogy egy idő után kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Isten folyamatosan formálta a lelkét, és jó volt beszélgetni vele, amikor hittel bizonyságot tudott tenni azoknak is Isten szeretetéről, akik őt látogatták. Isten így tudja megáldani azt a lépésünket is, amikor változtatnunk kell az életünk folyásán. A másik költözés az, amiről Pál apostol így ír, szeretnénk elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Mert az is költözés, amikor itt hagyjuk ezt a földi világot, és átmegyünk az örök otthonba, az örök hazába. Hallottam már, hogy félig viccelődve a temetői sírhelyet nevezte valaki örök lakásnak, hogy már megvan véve az örök lakása. Tudnunk kell azonban, hogy a testünk számára kialakított hely nem örökre szól, csak addig, amíg a feltámadást várjuk. Itt az apostol a lelkünk elköltözéséről beszél, amikor kiköltözünk a testből, és hazaköltözünk az Úrhoz. és Isten készít számunkra örökkévaló hajlékot. A hívő keresztény ember számára ez jelenti a halál, hazaköltözni megváltó Urunkhoz. És ha a földi költözésre készülni kell, a mennyeire még sokkal inkább. Jákob a földi költözésére úgy készült, hogy összeszedte minden holmiát, amit magával tudott vinni. A mennyei költözésre való készülés pedig azt jelenti, hogy mindent előre elrendezünk, hogy ne hagyjunk semmit elrendezetlenül magunk után. Amikor az ószövetségi történeteket olvasva Ezékiás királyról azt olvassuk, hogy Isten tudtolatta neki, hogy kevés ideje van hátra, Isten ezt üzente Ézsaiás prófétán keresztül, így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Rendelkezz házadról, azaz gondoskodj arról, hogy mit hagysz utódaidra, készülj a költözésre. Sajnos ez sok helyen ma is tabu téma, hogy nem lehet erről beszélni. Engem nem érdekel, hogy hogy lesz, döntsenek majd akkor a gyermekek velem kapcsolatban. Pedig Isten nem ezt akarja. Ő azt mondja, hogy rendelkezz a házadról. Milyen szomorú, amikor valaki adósságot vagy elintézetlen nehéz ügyet hagy az övéire. Vagy amikor felszámolják valakinek az örökségét, és csupa kidobandó szemét marad utána, pedig egy csomó dolgot ő maga is kidobhatott volna, amire már nincs szüksége. A 39. Zsoltár írója ezt mondja, árnyékként jár kell itt az ember, bizony hiába vesződik, gyűjtöget, de nem tudja, ki fogja hasznát venni. Hát nem mindegy, hogy mit gyűjtögetünk az utánunk következőknek, mi az, aminek hasznát veszik majd, és mi az, ami csak teherként marad rájuk. Mit hagyott Jákob az ő gyermekeire? Azt, ami az egész életében a legfontosabb volt a számára. Áldást. Ő, aki az áldásért harcolt egész életében, most áldást hagyott a fiaira és unokáira. Méghozzá személyre szóló áldást, minden fiának olyat, ami csak ráillik. Elolvashatjuk a Bibliából, le vannak ezek az áldások írva. Egyenként Jákob mindegyik fiát megáldotta. Mert ő egyenként ismerte mindegyik fiát. Ismerte a jó tulajdonságaikat, és ismerte a rossz tulajdonságaikat is. Van mit tanulnunk ebben Jákobtól. Van egy ilyen ige Péter első levelében, mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. És ha a gyermekeink is arra hívattak el, hogy áldást örököljenek, akkor mi az áldás csatornái kell legyünk feléjük. Mert nem mi vagyunk az áldás forrása, hanem Isten, és Isten az ő áldását leginkább a szülőkön, nagyszülőkön keresztül adja. Hányszor láttak minket a gyermekeink imádkozni és Bibliát olvasni? Mikor tudtuk nekik elmondani, hogy mennyire fontos megérteni az Isten akaratát, az Isten irányítását, vezetését? Ahhoz, hogy ezt az áldást át tudjuk adni nekik, nekünk magunknak is áldottaknak kell lennünk. Vajon az, ami gyermekeinknek a rólunk való emlékükben benne lesz az, hogy Isten volt számunkra a legfontosabb? Hogyan olvastuk? Arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki, az Úrnak. Ezekben a napokban arra törekszik mindenki, hogy a temetőben a hozzátartozója sírját rendbe tegye. Fontos ez is, hogy ilyen értelemben is rendet hagyjunk magunk után. De vajon mennyi időt fordítunk arra, hogy a lelkünkkel törődjünk, az Istennel való kapcsolatunkat rendbe tegyük. De jó lenne, ha gyermekeink és unokáink a mennyei kincseket tudnák örökölni, és igaz lenne, amit Petőfi Sándor így írt, hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. Tudjuk, hogy itt a költő azokra gondolt, akik életüket áldozták a haza oltárán a nemzet szabadságáért. De bízvást mondhatjuk, hogy egy gyermekéért minden nap imádkozó édesanya, egy Jézus követését komolyan vevő édesapa, egy áldott életű nagypapa vagy nagymama példája legalább annyira odasegíti a gyermekeket, hogy Istennek adjanak hálát a domboruló sírok mellett. Aztán a Biblia azt is mondja, hogy ne tartozzunk senkinek semmivel. Ez is hozzátartozik az elköltözésre való készüléshez. Ma, amikor a temetés költsége meglehetősen magas, jó, ha előre összegyűjtjük és félretesszük a saját temetésünk költségeit, és nem hagyunk mindent a gyermekeinkre. Készülnünk kell az elköltözésre. És ennek a készülésnek az egyik legfontosabb része az, hogy rendezzük a kapcsolatainkat. Bocsássunk meg azoknak, akikre haragszunk. Kérjünk bocsánatot azoktól, akiket megbántottunk. Béküljünk ki a gyermekeinkkel, a szüleinkkel, a testvéreinkkel. Figyeljünk arra is, hogy amikor rendelkezünk az örökségről, egy rossz végrendelettel ne okozzuk azt, hogy a gyermekeink majd egymással haragba legyenek, ne okozzunk testvérgyűlöletet, veszekedést, amit az örökségen való osztozkodás vált majd ki belőlük. Erre is, ilyen módon is figyelnünk kell. Hogyan éljünk tehát? Olyan szépen benne van ebben az igében, amit Pál apostol ír. Törekedjünk arra, hogy már itt a földön kedvesek legyünk az Úr előtt. Akár itthon vagyunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk az Úr előtt. És mivel lehetünk kedvesek? Elsősorban a hitünkkel. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. A hitünk példáját is kell lássák a gyermekeink, és a hitünkkel lehetünk kedvesek Isten előtt. Tudnunk kell azt is, hogy Isten a bűnt gyűlöli, ezért a bűneinktől meg kell szabadulnunk, ha kedvesek akarunk maradni Isten előtt. És Jézus Krisztus pontosan ezért jött, hogy megszabadítson bűneinkből. Már a Jézus születése előtt az angyal ezt mondta Józsefnek, hogy nevezd majd őt Jézusnak, szabadítónak, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. És erről szól a megterített asztal, az úrvacsora, hogy Isten Jézus Krisztusban a bűneinkből való szabadulást adja nekünk. Jézus Krisztus megtöretett teste, kiontatott vére bűneinket eltörli. Áldott legyen az Úr, hogy még lehet most is erre lehetőség, hogy az ő színe előtt legyünk, és úrvacsorai közösségben is lehessünk ő vele. Hiszem azt, hogy Isten szeretete óv és őriz mindannyiunkat, és ő végezzel bennünk, hogy meg tudjunk újulni, most, amikor a reformáció hónapjában a megújulásról, az egyház megújulásáról olyan sok szó esik, legyen a mi életünk is megújult élet Isten előtt. Törekedjünk arra, hogy kedvesek legyünk ő előtte, és az elküldetésünkre készüljünk fel, hogy mit hagyunk gyermekeinkre, hogy ők is áldást örökölhessenek, mint akik magunk is áldottak vagyunk. Így áldjon meg minket is, ami Urunk, és így adjuk tovább a tőle jövő áldást. Ezzel az imádsággal tégy, Uram, engem áldássá. Amen. Ez az ének lesz most a válaszunk is az elhangzott igére. A 786. éneket énekeljük magunkban. Tégy, Uram, engem áldássá, lelkedet úgy várom. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk, a te szeretetedért, amellyel felkészítesz bennünket mindarra, ami előttünk van, és ahogyan Jákóbot a költözése előtt megszólítottad, megbátorítottad, biztosítottad a te gondoskodásodról, úgy bátorítasz és erősítesz minket is, akik valamilyen formában költözés előtt állunk. Hadd lássuk meg minden lépésünknél, hogy mi a te akaratod, és amikor el kell hagynunk a kényelmünket, a megszokott dolgainkat, mert valami mást vársz tőlünk, amikor lépnünk kell, akkor hadd tudjuk úgy fogadni a te kezedből, hogy ez is a javunkat szolgálja. És hogyha már arra is készítesz minket, hogy el kell hagynunk e földi életet, hadd jusson eszünkbe, hogy nincs nekünk itt maradandó városunk. A jövendőt keressük, és áldunk téged azért, hogy készítettél örökkévaló hajlékot, hogy ahol te vagy, Urunk, mi is ott lehessünk mindörökké veled. Segíts erre a költözésre is jól elkészülnünk. El tudjuk engedni, amire már nincsen szükségünk. Előkészítsünk mindent, hogy akik utólag emlékeznek majd ránk, ne gyűlölettel és rossz érzésekkel emlékezzenek, hanem azt az áldást kaphassák, amit mi is tőled kaptunk és átadhattunk nekik. Most, amikor eljutunk sokan a temetőkbe, és hálát adunk szüleinkért, nagyszüleinkért, előttünk járókért, akkor hadd lássuk meg, hogy az az áldás, amivel őket megáldottad, a miénk is lehet, és mi is tovább adhatjuk gyermekeinknek, unokáinknak, akik utánunk folytatják még a tőled elrendelt életet. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik bajban, nyomorúságban, nehézségek közt vannak, akiket ez a vírus elért, vagy más módon kerültek olyan helyzetbe, hogy emberi segítség kevésnek látszik. Imádkozunk és könyörgünk érettük. Azokért is, akik nem ebben az országban, hanem az ország határain kívül vannak hasonló helyzetben. Urunk, légy az orvosokkal, azokkal, akiknek most sokkal több a feladatuk, akik nem győzik a munkát, hogy mások életét mentsék. Urunk, adj kitartást, erőt a nehéz helyzetekben. Imádkozunk azokért is, akik elveszítették szerettüket. Most azért a családért is imádkozunk, akik az elmúlt héten temették el hozzátartozójukat. Add nekik a te felülről való vigasztalásodat. És add, hogy a most következő úrvacsorai együttlét is megerősítsen bennünket, akik vágyakozunk a veled való asztal közösségre, bűneink bocsánatára, a te kegyelmedre, a lelki megújulásra. Add, hogy méltó vendégei lehessünk a te asztalodnak, a királyi vendégségnek. Hallgass meg, Urunk, azt az imádságot is, amit most csendben mondunk el előtted. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem Isten tiszteleti alkalmainkat, vasárnaponként 10 órakor tartunk Isten tiszteletet, és amíg a járványhelyzet tart, addig Isten tiszteleteinket közvetítjük az interneten keresztül is online módon, és a felnőtt Isten tisztelettel egy időben megtartjuk a gyermek Isten tiszteleti alkalmainkat is. Ma este 7 órakor lesz imaóra, imádkozunk a járványhelyzetért, személyes részvétellel a gyülekezeti teremben, és egyidejűleg online módon az interneten is. Kedden 8:45-kor tartunk imaórát, 9 órakor gyülekezeti bibliaórát, csütörtök este 6 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk. Ezt a csütörtök esti alkalmat szeretnénk úgy kibővíteni, hogy a személyes részvétel mellett online módon is részt lehessen venni, mert úgy látjuk, hogy sokan nem mernek eljönni erre. Péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra lesz, és azt is hirdetjük, hogy külön reformációi ünnepet most nem tartunk. A reformáció elindulásáról a jövő vasárnap a délelőtti istentisztelet keretében emlékezünk. Hirdetjük azt is, hogy szombathoz egy hétre lesz az a női csendes nap, amit tervünk szerint megtartunk. Isten, ha engedi, akkor erre is lesz lehetőség. Lehet jelentkezni a kitett plakátnak megfelelően. Keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük a vígasztalás evangéliumának hirdetésével Fóris Bertalan 77 évet élt atyánk fiát. Isten vígasztaló kegyelme legyen a gyászoló családtagjaival. Kedden délelőtt templomunkban meg fognak szólalni a harangok, de ez nem temetést jelez, hanem videó és hangfelvétel készül a templomunk harangjairól, ami az internetre is felkerül, ezért lesz, hogy szokatlan időpontban fog szólni a harang. Mai Isten tiszteletünk Persei Pinze egy országos gyűjtés része. Minden évben október utolsó vasárnapját valamelyik templom építésére küldjük el. Idén a Balaton akaratjai templom építését segítjük persei pénzünkkel. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet végeztével. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most a 426. ének utolsó, 4. versét énekeljük, és most énekelhetjük együtt is. A 426. ének 4. verse így kezdődik: kegyelemből dicsőségbe szállj, hited majd szárnyat ad. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.